Kispipi és kis réce kalandjai című előadásra a Vojtina színpadára Debrecenben.
Május utolsó hétvégéjén lesz tehát a Vonal című bálfesztivál Debrecenben. A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Süveges Gergő volt ma. A műsor felelős szerkesztője Babuts Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kaposváron, FM 96,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Várjuk a vizsgálatok eredményét, mert a célunk a csontvelő transplantáció.
Magyarországon évente 250-300 új daganatos gyermeket diagnosztizálnak. A leggyakoribb a leukémia és a központi idegrendszeri daganat. A pécsi gyermekklinikára évente 30-40 új beteg érkezik. Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyéből. Szerencsére egyre jobbak a túlélési mutatók. A statisztika szerint 10-ből több mint 8 gyermek teljesen meggyógyul. Tíme a kislányát, a 7,5 éves Emmát 2025. augusztusa óta kezelik egy ritka leukémiával. Öröm a bajban, hogy ez a fajta leukémia típus jól gyógyítható. Tímeával Svejer Rita beszélgetett. A mai műsor összes felvételét ő készítette.
A hivatalos megnevezése akut promielocitás leukémia. Ez a mieloid leukémiának, tehát a csontvelő eredetű leukémiának egy speciális típusa. Évente néhány gyermeket diagnosztizálnak csak ezzel. Nehézsége az, hogy az elején nagyon kritikus állapotban volt az első egy-két hétben, viszont miután megkapta az első kemót, onnantól kezdve ő már csak két olyan gyógyszert kap, ami nem kemó, tehát nem viseli meg annyira a szervezetet.
Milyen tünetek utaltak arra, hogy baj van?
Azt vettük észre, hogy ezek a kisütésnyomok, amik voltak az alkarján, lábszárán, megmaradtak, és egyre csak több lett. Ami úgy belefért volna egyébként abba, hogy nyár van és kisgyerek, de utána megjelentek ilyen apró tűszúrási pontok mindenhol a testén, és az már egy olyan jel volt, amire azt mondtuk, hogy ezt mindenképp jó lenne, ha látná orvos. Volt is pont egy időpontunk a házi orvoshoz, mert ott volt a 7. szülinapja, és ő volt az, aki mondta, hogy ezzel azonnal cselekedni kell. Elküldött Kaposvárra, ott volt egy vérvizsgálat, abból már tudták, hogy gond van, megcsináltak egy mákasröntgent, meg egy hasi ultrahangot.
És akkor abból egy értelművé vált?
A vérvétel is elég volt, 100 000 fölötti fehérvérsejt száma volt, ami a normál 4-11 000 közötti értékhez képest az elég magas. Tovább küldtek minket ide Pécsre. Az Ottofi doktor volt akkor ügyeletben, másnapra leszervezett egy centrális kanül beültetést, illetve biopsziát, hogy akkor biztosan lássák, hogy mégis milyen típusú leukémiával van dolguk.
A biopsziát azt honnan?
Csontvelő biopszia, csípőlapátból, illetve volt egy gerincfolyadék, tehát lumbálás is.
Hogyan viselte a kislánya?
Nem érezte magát különösebben betegnek, amikor ide kerültünk. Első néhány napban volt benne egy erős sértettség, hogy erre miért van egyáltalán szükség. Elmondtam neki, hogy itt most komolyabb probléma van, mint egy kis nátha. Eddig ismeretlen módokon tudják őt gyógyítani, és hogy most azt kell tennünk, amit itt mondanak nekünk. Én se tudtam, hogy mire számítsak, még az időtávról se volt fogalmam. De azt így láttuk az elején, hogy itt most nagyon szoros határidővel történik minden. Hétfőn délután megérkeztünk ide, és kedden este 8-kor már indították a kemoterápiát. Mert hogy ennél a típusú leukémiánál ez kulcsfontosságú, hogy ezt a magas fehérvérsejt számot minél előbb visszaszorítsák.
Hamar hatott a kezelés?
Igen. Jó volt látni, hogy a vérkép az alakul, de lett nála egy mellékhatás, idegi gyulladás keletkezett a láb fejében. Nagyon fájdalmas volt neki, teljesen be volt dagadva mindkét lábfeje, és ezért ő nem tudott fölkelni sem az ágyból. A kezeit is nehezen tudta használni, azok is meg voltak dagadva, akkor etetni kellett. Annyira lefogyott, hogy szondát kellett behelyezni neki, úgyhogy az első másfél hónapunk az igencsak nehezített volt, de ahogy túl voltunk ezeken a kemós mellékhatásokon, és ő is elkezdte egy hajszálnyival csak jobban érezni magát, onnantól kezdve láttuk azt, hogy az lesz, amit itt a többi anyuka mondott nekünk, hogy higgyem el, hogy fog ő mosolyogni, rendben lesz, hogy itt fog majd rohangálni, meg játszik majd a többi gyerekkel. Tényleg így történt. Egy hónap egy kezelés, minden hétköznap, hétvégére hazamehetünk, és utána van egy hónap szünet benne. Miután túl voltunk ezen az első másfél hónapon, utána még 4 ilyen egy hónapos kezelés kellett. Most vagyunk az utolsónak a vége felé.
Ha ez véget ér, ismét hazamehetnek, és aztán mikor lesz a következő kontroll?
Augusztusban.
Lesz szabad 3 hónap.
Így van.
Tehát akkor ez egy jó gyógyítható leukémia típus.
Így van. Emma is végig jól reagált a kezelésekre. 2 hónap alatt testsúlya is rendeződött, hangulata is, meg egyéb ilyen orvosi mutatói is.
A távolabbi kilátásokról mit mond a szakember?
Nagyon jó eséllyel nem fog visszatérni. Betegség, persze az esély az mindig megvan rá, de mi annak örülnénk, ha ezzel többet nem találkoznánk.
Magyarországon a daganatos gyermekek gondozása a nemzetközi protokollok szerint történik. Szerencsére egyre jobbak a túlélési mutatók, ami annak köszönhető, hogy a diagnosztika mellett a kezelési lehetőségek is óriási fejlődésen mentek át. Ezt nyilatkozta dr. Ottófi Gábor egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának onkohematológiai osztályvezetője.
Egy új helyen beszélgetünk dr. Ottófi Gáborral, mert hogy a gyermekklinikáról elköltöztek az Akác utcai épületbe, egy nagyon tágas, otthonos, kedves környezetbe. Ez egy átmeneti időszak, amíg itt lesznek?
Várható, hogy jó néhány éven keresztül itt leszünk. Ez a klinikai központ középtávú stratégiai tervébe illeszkedik, hogy az osztályunk egy jóval tágasabb helyre tudott költözni. Újdonság, hogy egy korábbi műtőblokkból csíraszám csökkentett kórtermeket is tudunk betegeinknek biztosítani, ami hatalmas előrelépés, hiszen bizonyos betegségek, az akut limfoid leukémiák, akut mieloid leukémiák, és különösen csecsemőkori leukémiák esetében nagyon fontos az, hogy különösen az elején, amikor a leukémiás sejtek a csontvelőt teljesen beszűrik, arra jön rá, aztán utána a kemoterápia maradék, még épp csontvelőt is bántják az új szerek, tartósan alacsony fehérvérsejt számol ezeknek a gyerekeknek, gyenge az immunrendszerük, így aztán a fertőzéseknek a kockázatát ezzel a csiraszám csökkentett kórtermekkel tudjuk a lehető legalacsonyabban tartani.
Szükség van 2-vel több kórteremre? Ez utalhat arra, hogy megemelkedett a gyermekkori daganatok előfordulásának az aránya?
Van egy egészen csekély mértékű trend abban, hogy az 1 millió gyerekre jutó rákos leukémiás megbetegedéseknek a száma világszerte egy picike emelkedést mutat, de Magyarországon csökkenő születésszám mellett ez nem mutat változást, tehát összesen az országban 250-300 új beteg van évente. A leukémiák körülbelül 1/4-1/3 jelentik a gyerekkori rosszindulatú betegségeknek, a központi idegrendszeri daganatok pedig szintén ilyen 1/4 képezik. Vannak még a úgynevezett limfómák, tehát a nyirokcsomó eredetű vagy nyirokrák eredetű betegségek, és utána gyakorisági sorrendben előfordulhatnak még perifériás idegrendszeri daganatok, lágyrész szarkómák, amik az izomból, kötőszövetből, érből indulnak ki. Még előfordulnak vesedaganatok, májdaganatok, csomdaganatok, egészen ritka betegségek is. Leggyakoribb gyerekkori rosszindulatú daganatos betegség az az akut limfoblasztos leukémia. Ebből van évente az országban 50-60 új beteg.
Miben különböznek a gyermekkori daganatok a felnőtt koriakétól?
Felnőtt korban sokkal gyakrabban van hám irányú kiérésre utaló karcinómák, amelyekre jellemző, hogy talán kevésbé kemoterápiára érzékeny daganatok, sokkal gyakrabban kell radikális műtéthez folyamodni a kezelésükben. Ezzel szemben a gyerekkori betegségek, sokszor ilyen embrionális daganatok, éretlenebbek, amelyek nagyon gyorsan tudnak előre menni, áttéteket adni, ugyanakkor kemoterápiára érzékenyek. És ez a 60-as évek évek végétől kezdve egy nagyon radikális túlélésbeli javulást hozott, ami azt jelenti, hogy a korábbi 10-20%-os túlélésről a 90-es évekre egy ilyen 70%-os túlélés következett be, és aztán utána a 90-es évek végén megállt ez a nagyon gyors növekedés. Megjött az az éra, amikor a molekuláris genetikai vizsgálatok nem csak a diagnosztikában jelentettek újdonságot, hanem abban is, hogy a mutáció kimutatásával célzott kezeléseket lehet alkalmazni, illetőleg ezzel párhuzamosan megjelentek azok a gátlószerek, amik fölpörgetett osztódást okozó fehérjét így le tudnak gátolni, másfelől meg az immunterápiában van óriási erőlelépés. Az elmúlt 15 évben további javulás következett be, már ilyen 85% fölötti gyógyulással van a gyerekeknek, és az országunk is közelít ehhez. Hatalmas fejlődésen ment keresztül a sebészeti ellátás is, különböző laparoszkópos eljárások, előfordult már robotsebészet is. Éppen most egy betegünket Németországba a finanszírozásból juttattuk ki, hogy egy úgynevezett hipertermiás, citosztatikus, peritoneális, tehát ilyen hasüregi átmosást kapjon az ottani sebész kollégák által. Ebben is hatalmas előrelépések vannak a sugárkezelésben, és újabb és újabb dolgok vannak. Európában regionálisan alakították ki a protonterápiát. Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország vonatkozásában Bécs új hely játszik szerepet, ahova rendszeresen juttatjuk ki a betegeinket. Ezeknek a gyerekeknek, akik túlélnek, az egyharmaduk egészen jól van, egyharmaduknál azért vannak az életminőséget befolyásoló tényezők, és egyharmaduknál súlyosan befolyásoló életminőségbeli elváltozások vannak, vagy későbbi betegségek jönnek, szívérrendszeri betegségek, akár második rosszindulatú daganatos leukémiás megbetegedések, és a protonterápiával az egészséges szövetek jóval kevesebb károsodást szenvednek el, és így a második rosszindulatú daganatos betegségtől kezdve egy csomó minden más kevesebb kockázattal jár.
Mert hogy miről szól ez a protonterápia?
Az is egy sugárkezelés mód, az a lényeg, hogy ahova besugárzom, konkrétan ott adja le körülötte, azonnal leesik a sugár mennyisége, ami a tumornak hasznos, hogy károsítja, az egészséges szövetnek meg nyilván nem hasznos.
Ma már ismert egy olyan terápia, amit Magyarországon is alkalmaznak, amikor a beteg saját immunsejtjeit genetikailag módosítják, hogy felismerje a daganatot, és el is tudja pusztítani a rákos sejteket. Pécsett ezzel dolgoznak?
Pécsett ezzel nem dolgozunk. Igyekszünk úgy csinálni a gyerekonkológiai ellátást, hogy lehetőleg minden betegséget minden központban kezelünk, de a nagyon ritka dolgokat, azt azért központosítva Budapesten, a Szent László Kórházban történnek az úgynevezett testvérdonoros, vagy pedig idegendonoros allogén őssej transzplantációk, és ugyan ebben a központban vezették be először Magyarországon a KRT-sejt kezelést, és valóban vannak magyar gyerekek, akik ilyen eljárásban is tudtak részesülni. Igyekszünk úgy végezni, hogy a lehető legjobb minőségű ellátást kapják a betegek. Ha Magyarországon elhelyett, akkor itt, ami pedig nem, az pedig külföldön. Egyes daganat típusokra vannak referens gyerekonkológusok. Itt például én a vesedaganatokért felelek az országban, a kolléganőm a csecsemőkori leukémiákért, a másik kolléganőm a csírasejtes daganatokért. Az ország többi központjában meg egyéb más daganat típusokért felelnek a kollégák, és hogyha mi nekünk kérdésünk van feléjük, akkor őket találjuk meg. A gyerekkori leukémiák esetében az összes beteg az országból egy Zoom meeting keretén belül átbeszélésre kerül. A négy egyetemi centrum mellett a Heimpál kórházban és Miskolcon van még gyerekonkológiai ellátás, és akkor, amikor valamilyen speciális kérdés jön, például hozzám egy vesedaganat ügyben, miután klinikai vizsgálat részeként vagyunk benne egy nyugat-európai vizsgálatba, ezért azonnal tudom keresni a vizsgálatvezetőket, de ugyanígy érvényes a többi daganat típusra is, kiki a saját szakterületének megfelelően tudja kérdezni a külföldi kollégákat.
Az okok kapcsán egyértelmű már a többségében mondható genetikai eredet?
Alapvetően a környezeti tényezők a gyerekkori rosszindulatú daganatos betegségekben jóval kisebb szerepet játszanak, mint a felnőttkori daganatoknál. Korábban azt mondtuk, hogy olyan 5-10% lehet a hajlamosító betegségeknek a jelenléte. Most azt tudjuk mondani, hogy olyan 10-15%-ban lehet genetikai eredetet mondani. Az összes többi az úgy tűnik, hogy spontán mutáció következtében van.
Csilla 2025 óta hordja kezelésre 15 éves fiát a pécsi klinikára. Balázsnak limfomája van, ezért csontvelő transzplantációt terveznek az orvosai. Ami viszont csak akkor valósulhat meg, ha az addig végzett kemoterápiás kezelések hatásosak. A fiú donorja az egyik testvére lesz.
24 decemberében volt neki csípőizületi gyulladása, ami pihentetésre elmúlott. Csak ez többször ismétlődött. Egy vérkép mutatta ki, hogy valami nagyon nincs rendben, és akkor kerültünk ide Pécsre az onkohematológiára, ahol csontvelő mintavétellel kizárták a leukémiát. Azt hitték, hogy talán egy autoimmun betegség, de a patológusok megtalálták a csontvelőbe sajnos a rossz indulatú daganatsejteket, limfómát diagnosztizáltak nála.
Milyen tünetei voltak?
A csípő fájdalom volt neki az egyetlen egy tünete. Nem tudott menni.
Hova valósiak?
Mi Nagykanizsa mellett élünk egy kis településen. Eszteregnyén mi onnan járunk ide.
És gondolom gyakran azóta is.
Elég gyakran sajnos. Novemberben kapta az utolsó kemoterápiát, de sajnos 3 hónap után kiújult nála, visszatért, úgyhogy így most újra ide járunk. Kezelésekre.
Hogyan viselte a kemoterápiát?
Fizikailag elég jól, bár voltak mellékhatások, kisebb-nagyobb megbetegedések, a tüdőgyulladástól kezdve a bélgyulladáson át elég sok mindent átvészeltünk. Lelkileg inkább az az, ami eléggé hullámvas utas volt, de nagyon aranyos emberek vannak itt, az orvosok, nővérek, a pszichológusunk segítettek ezt így átvészelni mindenkinek.
Mert hogy gondolom az első sok hatás az a diagnóziskor érte a családot.
Így van, megállt a világ. Miért velünk, miért most, mi fog történni? Elég sok volt akkor a kérdés.
És ugye a szülő ilyenkor tehetetlen. Ott a bizonytalanság, a félelem, és nézi, hogy a gyereke vajon majd hogyan viseli el az összes megpróbáltatást.
Ez a legrosszabb, amikor egy szülő tehetetlen. Látjuk, hogy ő mit kap, és ez hogyan érinti, de mi csak lelkileg vagyunk ebben érdekeltek, mert nem mi kapjuk ezeket a szereket. Tehát ő nekik kell ezt lelkileg is megoldani, meg fizikálisan is.
Összesen hány kemoterápiás kezelést kapott? Hol tartanak most ebben a folyamatban?
Amikor kiderült a betegség, 7 blokkot kaptunk. Június végétől november közepéig tartott. Eltűnt a betegség, februárban kiderült, hogy visszatért, jelenleg a második blokkot kapta meg, és még terveznek egy harmadikat, várjuk a vizsgálatok eredményét, mert a célunk a csontvelő transzplantáció. Akkor mehetünk transzplantra, hogyha a betegséget visszaszorítottuk. De nagyon reméljük, hogy a elkövetkezendő néhány hónapban ez megtörténhet.
Ugye az Budapesten fog megtörténni?
Így van, ez csak Budapesten van.
És mit mondanak az orvosok, hogyha az megvan, akkor utána mik a kilátások, hogyan tovább?
Ők azt mondták, hogy 80 évre tervezik a Balázst a transzplanttal. Ennek nagyon örülünk. Ennél jobb kilátás nem is lehet egy szülőnek.
A 2 leánytestvér egészséges?
Igen, bár ez ügyben is folynak vizsgálatok, mert valamelyik leányzóm lesz a donor. Sajnos nincs jó idegen donorunk, családon belül viszont hála Isten van. Mindenkinek az a célja, hogy a Balázs meggyógyuljon, és együtt éljük tovább a mindennapjainkat.
A Pécsi Gyermekklinika onkohematológiai osztályának pszichológusai már a diagnózis közlésekor jelen vannak az orvos mellett, mert egy daganatos betegség megjelenése óriási trauma az egész családnak. A kezelés során a tehetetlenség érzése is nehéz, a beteg gyereknek is, a szülőknek is, valamint a testvéreknek, hiszen mindannyian csak passzív résztvevői a történéseknek. Pacúr Hanna és kollégái abban is segítenek, hogy a család legalább az apró dolgokban dönthessen, és így hasznosnak érezhesse magát.
Különbözőképpen élünk át érzelmeket. Valaki nagyon hevesen kimutatja azokat, van, aki inkább visszahúzódik, magába folytja. Sokszor a szülők védeni szeretnék a gyerekeiket, ezért diagnózis közlés helyzetében, hogyha ott van a gyerek, inkább visszatartják az érzéseket. És ez is már nagyon informatív, hogy akkor kivel, milyen szinten lehet kapcsolódni. Szerencsére ebben kapunk egyébként még extra segítséget, mert hogy a Tőlősi Péter Alapítványon keresztül egy pszichiáter kolléganő, dr. Fenyvesi Ilona támogatja a mi munkánkat, ha a szülőknek szüksége van rá, akkor hozzá tudnak még fordulni.
A pszichológus milyen sikereket tud elérni a sertülőknél? Velük nem mindig könnyű megtalálni a hangot, és nem is mindig akarják, hogy megtalálja velük akár bárki a hangot.
Ez egy hosszú tanulási folyamat, hogy meg kell tanulni azt is, hogy az is lehet siker, ha mondjuk ma rám nagyon dühös volt egy kamasz. Mert nem lehet dühös a kezelő orvosára, hiszen segít neki, nem lehet dühös a nővérre, ránk lehet, hogy néha könnyebb dühösnek lenni. Bármilyen érzést tud közvetíteni felém, akkor én annak már tudok örülni. Lehetőséget adtam arra, hogy ki tudja fejezni, ami benne van, és erre fontos magunkat emlékeztetni, hogy ez az érzés nem feltétlenül nekünk szól, de mi adunk erre egy felületet, ahol meg tudja jeleníteni. És lehet, hogy lesz olyan alkalom, amikor akár egy kisiskolással csöndben festegetünk egymás mellett, és a következő alkalommal fog csak megszólalni.
A szülőkkel ilyen szempontból könnyebb? Bekopognak akkor, amikor mondjuk nagyon nincsenek jól?
Ha van egy olyan alapvető kapcsolat, akkor igen, akkor megszólítanak minket. Az egy folyamat, amiben nagyon sok hullámzás van, és nagyon sok egyéni különbség is.
A hullámzás nyilván adódik abból, hogy a kezelések mennyire sikeresek, és hogy azt a gyermek hogyan fogadja, hogyan viseli.
Igen, ez így van. Az is elképesztő nagy hatással tud bírni, hogy ki az, aki otthon maradt, hogy mondjuk otthon van egy testvér, aki otthon maradt most az apa, és mondjuk nehézségek kezdenek alakulni az iskolában, vagy az óvodában, vagy ezt a szeparációs helyzetet a testvér nehezebben kezdi viselni, és az is nagyon nagy hullámot tud vetni. Nagyon fontos, hogy ne csak mindig a beteg gyerekre, hanem a tesókra is nagy hangsúlyt fektessünk. Nekik is rengeteg nehéz érzés kapcsolódik egy-egy ilyen kezeléshez.
És ugye a párkapcsolatot is meg tudja kínozni ez a helyzet.
Igen, kommunikációnak nagyon nagy jelentősége tud lenni, hogy lehetőleg minden információt megosszunk egymással, meg hogy elfogadjuk a különbözőségeinket, mert hogy a párkapcsolat szempontjából még ez tud nehéz lenni, hogy lehet, hogy egy anya és egy apa különbözőképpen küzd meg egy helyzettel.
Meg felbomlanak a szerepkörök, mást kell csinálni, sokkal többet például egy apának, mint talán korábban előtte.
Igen, a háztartásban sokkal nagyobb szerepet kap általában, vagy akár az apaságában is a tesó kapcsán, és megjelenhet a hiány is, hogy ő a beteg gyereknek viszont nem tudja betölteni úgy ezt az apa szerepet, amit korábban betöltött. Akik itt vannak jelen, azoknak a szülőknek, meg általában az anyáknak lecsökken ez a szerepkör. A átmeneti is, de egy veszteség az ő számára.
Volt már része olyan helyzetben, amikor nem lehetett meggyógyítani egy-egy gyermeket?
Sajnos több alkalommal is előfordult ez. A legeslegfontosabb dolog az itt is az, hogy mindig elfogadjuk, hogy éppen az adott napon hol tart az adott gyerek vagy a szülő. Egész egyszerűen, hogyha teret adok arra, legyen ez bármi olyan projektív technika, akár egy üres papír, akkor ha ő készen áll rá, akkor úgyis meg fogja jeleníteni azt, amit ő a leginkább tart. Beszélni fog a halálról, csak legyünk ott és álljunk készen, és várjuk meg azt a pillanatot, amikor készen áll vagy a beteg, vagy a család arra, hogy nyisson.
Tehát a tudatos jelenlét és a figyelem, ezek lehetnek a kulcsszavak.
Igen, azt gondolom, hogy ezek.
A hazai gyermekonkológusok külföldi partnereikkel karöltve széleskörű kutatásokat végeznek. A legfrissebb vizsgálatokról dr. Ottófi Gábor egyetemi docens, a Pécsi Gyermekklinika onkohematológiai osztályának vezetője beszél.
A Magyar Gyerekonkológia Hálózat igyekszik a lehető legtöbb nemzetközi tanulmányhoz csatlakozni. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a nemzetközi vezető orvos kollégákkal, akiktől tanácsokat is tudunk kapni, illetőleg így jutnak hozzá a betegeink a lehető legjobb gyógyítási lehetőségekhez. Ezek tartalmazhatnak új gyógyszereket is, de vannak, amelyek csak a meglevő gyógyszereknek valami más beosztása szerint van például elosztva. A vesedaganatok területén például most nem egy randomizált vizsgálat van, hanem egy már meglevő ismert terápiás javaslat, és azt visszük végig. Nem csak Nyugat-Európa és Magyarország és környező országok mindegyike van benne, de például japánok is hasonlóképpen, dél-amerikaiak is ezt a protokollt használják, és ebbe a vizsgálatba vesznek részt. Miközben a betegeink megkapják a terápiát, amivel 90% fölötti túlélés lehet elérni a vesedaganatok területén, azon közben lefagyasztás történik a vérből, illetőleg a daganatból. Ezekből molekulás genetikai vizsgálatok történnek, amelyek alapján azt reméljük, hogy egyrészt új prognosztikai tényezők, tehát kórjóslati elemek jöhetnek bele, amelyekkel már előrejelezhetjük azt, hogy esetleg agresszívabb kezelést kell alkalmazni, vagy éppen kevésbé agresszív kezelést. Másrészt, hogyha a vérből is már kimutathatóak ezek a mutáció genetikai eltérések, akkor előfordulhat az, hogy már úgynevezett liquid biopszia segítségével a vérből lennének olyan gyorsan kivitelezhető genetikai vizsgálatok, amelyek célzottan egy vesedaganat esetében előrejelezhetik azt, hogy milyen módon kell ezeket a gyerekeket kezelni. Ami most van vizsgálat, annak majd 10 év múlva lesz valószínűleg hozadéka, de ez így megy előre. Vannak magyarországi kezdeményezések is, például leukémiás gyerekeknél az agyvízben való érintettség, vagy a likvor érintettség milyen mértékű, azt egy budapesti kollégám nemzetközi vizsgálat részeként is szervezi, és abban mindannyian benne vagyunk. A Pécset inkább olyan jellegű vizsgálatokat végzünk, amelyek nem egy-egy tumorra vagy leukémia típusra specifikusak, hiszen egy-egy betegségből, mondjuk egy akut limfoid leukémiából 5-6 van egy évben, az összes többiben meg 1-2 fordul csak elő, tehát ez a 30-40 új beteg, az majdnem azt mondom, hogy 25 különböző diagnózist jelent. Viszont egy valamiben mégiscsak hasonlóak tudnak lenni a betegeink, azaz kapnak kemoterápiát, ami az immunrendszerüket gyengíti, és ezen közben esendőek lesznek a különböző fertőzésekre. A baktériumok, gombák ellen különböző kezeléseket tudunk alkalmazni, a vírusok ellen jóval kevesebb terápiás lehetőségünk van, az oltás a cél. Nagyon izgalmas kérdés az, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknél egyszerre van nyomva a gáz és a fék, azaz egy oltás pörgetni az immunrendszer, de közben meg a kemoterápia meg fékezi az immunrendszert, akkor vajon mi fog kialakulni? Fehérvérsejt alcsoportokat elemzünk, hogy mitől függ az, hogy a gyerekeknél hogy van, mint van, és úgy néz ki, hogy izgalmas eredményeket is találunk erre vonatkozóan. Az, hogy lehet-e annak olyan következménye, hogy esetleg az oltóanyagot is módosítani érdemes, ezt még nem tudjuk, hogy lesz-e ennek ilyen következménye, de mindesetre itt Pécsett az az egyik ilyen kutatási területünk.
Van elég források rá, hogy kutassanak?
Igen. Pécsi Tudományegyetem is tudja támogatni ezeket a kutatásokat, illetőleg a gyerekonkológiai hálózat maga is támogatja az, hogy a kutatások működjenek, haladunk.
Ma a Pécsi Gyermekonkológiai Centrumban jártunk. A riporter Svejer Rita volt. A hangmérnök Pór István és a felelő szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 óra hírek.